Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Mit hívunk közösségnek? Ha megőrzöd az egységet, szereted a békét, tápolod a testvériséget, legyen meg bennetek és a lelkek egysége. Legyen egyé a szívetek, egyet szeressetek, egyet keressetek, egyhez ragaszkodjatok, egymás iránt egyet érezzetek. Szent Bernáttól vett idézettel köszöntöm a hallgatókat. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai adásban folytatom majd Berta Tibor katolikus tábori püspökkel a beszélgetést az eukarisztiáról, tekintettel a közelgő eukarisztikus világkongresszusra. A folytatásban hadinaplót hallanak majd, Nádasi Alfonsz egykori tábori lelkész visszaemlékezését idézzük fel. Tartalmas perceket kívánok!
Mi azt gondoljuk, hogy a kereszténységünk az ilyen csattanóra működik, hogy egy, kettő, három rajt, és akkor gyerünk. Hát dehogy, hát millió egyszer elbukunk, millió egy gyengeségünk van, millió egy hibánk van, millió dolgot le kell küzdenünk. Tehát azért nem kell elkeseredni, hogy most én nekem egyből nem lesz valamilyen misztikus tapasztalatom. Tehát vigyázzunk, tehát ez egy nagy-nagy küzdelem, egy nagy-nagy harc valójában, sok-sok áldozattal jár. Nagyon sokkal. De ebben pont ez a szépség, hogy elbuktam egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és föl szeretnék belőle állni. Hát ez a mi kereszténységünk egyik nagy-nagy titka, hogy mindig és mindig újra és újra el lehet kezdeni. És az Úristen nem olyan, hogy hát bezzeg, most már 18-szor nem sikerült, most már hagyjad, most már abba. Hát dehogy, hát próbáld meg 19-szer, próbáld meg 68-szor, próbáld meg 4.624-szer. És újból és újból nekiállni. És valójában az eukarisztiával való táplálkozásunk egy nagy-nagy feladat. Tehát pont az a feladatunk, hogy ebben az élet küzdelemben, amiben vagyunk, ezen az zarándok úton, hogy nekünk segítenünk kell egymást.
Megengedsz egy gondolatot, hogy én miben látom, és nem enged szabadulni ez a gondolat, amit van bennem, hogy párhuzamot hozzak, hogy ez a feladat, ennek a megélése, hogy mennyire nem egyszerű. Hogy ugye pont az, amit te említettél, hogy az utolsó vacsora, az apostolok, hogyha megnézzük a Szentírást, hát az apostolok tényleg nem tudták hogyan kezelni ezt a helyzetet. Hiszen ők fel tudták ennek a jelentőségét fogni akkor, amikor a Getsemáni kertbe elaludtak, ott hagyták magára Jézust, vagy föl tudta fogni a háromszor megtagadó apostola azt, hogy most mi történik itt, hát akkor miért tagadta meg? Még bevonult pálmágokkal éltette a nép, most meg keresztre feszítik a Jézust. Tehát, hogy valahogy én is úgy látom, hogy ennek a feladatnak a nagysága talán éppen pont, vagy nehézsége pont ott van, mintaként a Szentírásban ott áll, hogy hát hiszen akik közvetlen környezetében voltak, még azoknak is meg kellett küzdeni azzal a feladattal, hogy jól tudják értelmezni ennek a jelentőségét, nem?
Igen, tehát ezt senki nem spórolhatja meg, tehát hogy igen, vannak előttünk minták, így van, ott vannak a Szentírásban. Tehát nekem nem Péter apostolt kell követnem, vagy ezt az apostolt, vagy azt az apostolt, hanem nekem Jézus Krisztust kell követnem, hogy valakinek a péteri módon sikerül, valakinek a Nikodémus útján sikerül, valakinek a Mária Magdolna útján sikerül, hogy Bertalan apostol útján, Assisi Szent Ferenc útján, és XY saját magam útján. Tehát ezt senki nem spórolhatja meg saját magának, ezt a küzdelmet.
Megvan az emberekben az az igény, hogy ezeket megéljék?
Igen, az egy nagy kérdés, amit talán Newman bíboros írt valahol, hogy, hogy hallgatok-e a lelkiismeretemre, van-e merészségem ahhoz, hogy meghalljam a lelkiismeretem szavát. Vagy pedig hát megyek ezen az életúton, és aztán sorra idézőjelbe öldösöm le, aki mellettem, előttem van, hogy nekem életem legyen. Ez egy nagy kérdés.
Pont ez a szent kenyér piszkálja meg az én lelkiismeretemet, nem?
Igen, illetve hát tehát először talán a lelkiismeretnek a hangját kellene felfedezni saját magunkban. Van-e hozzá bátorságunk, hogy elfogadjuk azt, amit a lelkiismeret hangja mond, vagy pedig teljesen lehalkítjuk, vagy elnyomjuk, vagy azt mondjuk, hogy nem érdekel bennünket. Mert azért szembenézni, akár a Covid miatt, de szerintem a Covid előtt is volt ez. Mint hogyha azt éreztük volna, hogy azért valami nincs itt rendben. Biztosan nem tudta senki megfogalmazni.
De tudta, hogy valami
nincsen rendben. Hogy valami nem egészen jól működik. És talán most ez a helyzet egy picit rádöbbentett bennünket arra, hogy valahogy másképp kellene. Persze, ha itt holnap utánra elmúlna minden, ugyanúgy folytatnánk valójában minden egyes dolgunkat. Tehát ugyanúgy folytatnánk. Tehát azért a tanulási folyamat azért ez nagyon hosszú folyamat.
Hát igen, atya, csak most akkor felvetem azt, ami bennem fölmerül, hogy lehet, hogy a lelkiismeret hangja megszólal valakiben, de hogy azt helyén tudja kezelni. Tehát, hogy megvan-e az a kellő alap, hogy helyén tudja kezelni a lelkiismeret adta sugalmazásokat. Hogy most mondok egy példát, hogy mondjuk ne érezze magát túl érdemtelennek arra, hogy egy eukarisztiánál, hogy magához vegye a kenyeret, hogy elhiggye, hogy bűnbocsánatot nyerhet, hogyha valóban bánja az ő bűneit. Vagy pedig lekicsinyül saját magával szemben, vagy éppen pont az ellenkezője, túlságosan önző, vagy ilyen fellengzősen néz saját magára.
Ha jól megnézzük, akkor nagyon szeretjük a szélsőségeket. Mert azok mindig egyfajta érdekes vonzódásokat tudnak kialakítani az emberben. Pedig, hogyha a Krisztus követő szenteket nézzük, akkor bennük pont, hogy az egyensúly volt meg. Tehát ők tudták magukról, hogy érdemtelenek, de azt is tudták valójában, hogy a megváltó Krisztusba kell kapaszkodni. Tehát minden egyes szent nagyon jól tudta magáról, hogy ő nem valami nagy kiválóság. Nagyon jól tudta, hogy millió egy gyengesége, hibája, kísértése, bűne van. De ugyanakkor mégiscsak benne volt az a nagy reménység, hogy oda kell menni a megváltó Krisztushoz. Tehát, hogy igenis kell, hogy legyen bennem bűnbánat. Tehát, hogy meg kell, tehát el kell végeznem azokat, amit mondtam az előbb. Tehát nem spórolhatom ki azt, hogy én megbánjam a bűneimet, nem spórolhatom ki a szentgyónásomat, tehát nem spórolhatom ki a bűnbánat, bűnbocsánat szentségét, ugyanakkor pedig mindezzel együtt igenis rá kell, hogy lépjek arra az útra, hogy bíznom kell a megváltó Jézusban, hogy én találkozhatok vele. Tehát, hogy ne az legyen, hogy nem vagyok rá méltó, és ez elnyomjon mindent, hogy nem. Hát igazából, hogy nem szabad, hogy hát minden vasárnap. Hát de ezt követtem el, hogy azt követtem el, hogy amazt követtem el. Igenis, biztosan elő kellene vennünk újból és újból a lelki tükreinket, hogy megvizsgálni, hogy én valójában tényleg milyen bűnöket követtem el.
És ezzel ott van, amit beszélt, hogy szembe mer nézni ezekkel.
Így van. Szembe merek-e nézni azzal, hogy én tényleg tudva és akarva követtem el azt a bűnt, és nem engedelmeskedtem valójában. Vagy pedig bocsánatos bűneim vannak, vagy pedig olyan kis hibáim vannak, amikkel talán túlságosan sokat foglalkozom, mert hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon szeretünk pepecselni a bűneinkkel, nagyon ügyesen mondta valaki, hogy nagyon jó ez az állandó kútba nézés, de ott kéne hagyni ezt a kútba nézegetést. Tehát ott kéne hagyni a múltat, ott kéne hagyni, hogy újból és újból mindig visszatérek, hogy hát de akkor talán még azt is elkövettem, vagy amazt is elkövettem. Itt most nem arról a csélcsapságról beszélek, hogy most hogy azt mondjam, hogy nincsenek bűneim, hanem azzal az állandó lelkiismert furdalás, hogy hát biztos még ezt is elkövettem, azt is elkövettem. Persze ott a másik véglet, aki azt mondja, hogy hát őnek ilyen semmilyen hibája nincsen, semmilyen gyengesége nincsen, semmilyen hát bűn, aztán még abszolút, és Jézus szíve bízhatsz bennem nyeligével, tehát hogy én vagyok a...
Vagy csipcsup ez a bűn.
Vagy pedig hát igen, hogy hát jelentéktelen igazából, hát most éppen, hogy egy picit megbántottam talán valakit. Szóval, hogy ez egy nagy munka, hogy oda tudjak valójában menni, hogy azt tudjam magamban mondani, hogy tényleg Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, de ott van a mondat másik fele, hogy igenis, hogy meggyógyul az én lelkem. Meggyógyul az én lelkem tőled. Nem véletlenül mondjuk ezt a kafarnaumi századosnak a mondatát minden egyes szentmisénkben. Tehát, hogy igenis, minden méltatlanságom, minden bűnöm, minden gyengeségem ellenére igenis meg tud gyógyítani engem. És meggyógyít az eukarisztiával, saját magával, azzal, hogy találkozom vele, hogy azzal, hogy ő belőle táplálkozom.
Kádosi Alfonsz hadinaplójából idézünk a következő percekben, amelyet ezúttal is Bőzsöny Ferenc oszt meg a hallgatókkal.
Mindig azzal húznak, hogy nekem úgyis túlságosan jó dolgom van. Mint szerzetesnek jót tesz az önmegtagadás. Hát, legyen, felajánlom ezt is a hazámért. Én egy varsói vegyészmérnök házába kerültem. Novákul, szimpatikus, művelt ember. Örömmel fogadott, szerencsére jól beszél németül. A felesége kedves asszony, de ő csak lengyelül tud. Itt lakik a mérnök unokahúga a férjével. Ahogy elhelyezkedtem, azonnal bementem a városba. A teherautónkkal vételezni mentem a németekhez. Megkértem a sofőrünket, hogy vigyen bejjebb, mert meg akarom nézni a városnak ezt a szörnyű részét. Nem tudom miért, de hosszú tűzszünet volt. Alig robbant helyjel közel valami egy-egy házban. A vételezési helytől pár kilométert mentünk a belváros irányába. De ott a német járőrök feltartóztattak bennünket. Menlevelet mutatva tovább engedtek volna, de a sofőrnek inába szállt a bátorsága. Megkértem, hogy egy nagy fa alá behúzódva várjon, amíg visszajövök. A legközelebbi német járőrrel találkozom, megkérdeztem, Merre romosak az utcák? Hát ez buta kérdés volt, mert hogy rövidesen láttam, minden romokban volt. Az egyik utcában olyan hullaszag terjengett, hogyha nem szoktam volna meg ezt a szagot, bizonyára rosszul lettem volna. Akkor látom ám, hogy a szegény varsóiak hevenyészet gödrökbe, legtöbbször egy-egy bombatölcsérbe temetik a halottaikat. Persze csak kis részüket, mert egyszerűen lehetetlen valamennyit eltemetni. Az egyik utca széles deszkákkal van elreteszelve, rajta a felirás, gesperrt, die Straße liegt unter Geschuss. Lezárva, az utca tüzérségi tűz alatt. Ennyit jelent ez magyarul. Szörnyű látvány volt, ahogy menekülők százai jöttek, apró motyójukkal a fejükön, vállukon. Ha valami szekérféle is volt velük, fehér zászlót akasztottak rá, és egy öreg asszony vagy ember kuporodott a szekérkén. Közben a szemét németek csak úgy ránézéssel kiszedtek egy-egy embert a csoportból. Rémülten láttam, hogy zsidók voltak. Biztosan a házbeliek bújtatták őket, és most ezek az aljasok, felismervén őket, kiráncigálták a menekülők közül. Rémült tekinted mindenütt. S ahogy szinte rohantam vissza a kocsinkhoz, puskalövéseket hallottam. Később tudtam meg, hogy a zsidókat rögtön agyonlőtték az utcán. Kábultan támolyogtam be a teherkocsiba. A sofőr azt gondolta, hogy rosszul vagyok. Hát ebben igaza volt, de emberségemben lettem beteg.
Tartottak. A mai adásban hallották Berta Tibor katolikus tábori püspököt az Eukarisztiáról elmélkedve. Folytattuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását. További tartalmas rádiózást, szép napot kívánok valamennyiüknek. Ferenc pápa gondolatával köszönök el, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Itt az ideje, hogy szeretetet árasszunk a világra, anélkül, hogy a világiasságot támogatnánk. Itt az ideje, hogy tanúságot tegyünk az irgalmasságról, nem pedig, hogy szabályokat és előírásokat súlykoljunk. Ez a paraklétosz ideje, ez a szív szabadságának ideje, a paraklétában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.